Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Legyen kedvedre való szánk mondása, és szívünk gondolata legyen előtted, ó Urunk. Te vagy a mi kősziklánk és megváltónk. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat Zsoltárral, 84. Zsoltárunkat énekeljük első és második versszakával. Magasztaljuk Urunkat, 286. énekünket énekeljük, a dicséretnek énekeljük első 9 versszakát, gyer, dicsérjük az Istennek fiát.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a Krónikák második könyvében, a 13. fejezet utolsó két versében és a 14. fejezetben ülve hallgassuk meg Istenünk igényét. Abijá történetének a többi része, életútja és visel dolgai meg vannak írva Iddó próféta magyarázatában. Azután Abijá pihenni tért őseihez, és eltemették Dávid városában. Utána a fia Ászá lett a király. Az ő idejében béke volt az országban 10 esztendeig. Ászá azt tette, amit jónak és helyesnek lát Istene az Úr. Eltávolította az idegen oltárokat és az áldozóhalmokat, összetörte a szent oszlopokat és kivágatta a szent fákat. A júdeaiaknak pedig megparancsolta, hogy őseik Istenét, az Urat keressék, és teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat. Eltávolította Júda összes városából az áldozóhalmokat és a töményező oltárokat, és uralkodása alatt béke volt az országban. Épített Júdában erődített városokat, mert béke volt az országban. Nem viseltek ellene háborút azokban az években, mert nyugalmat adott neki az Úr. Ezt mondta a júdeaiaknak: építsük ki ezeket a városokat. Vegyük őket körül fallal, lássuk el tornyokkal, kapukkal és zárakkal, amíg miénk az ország, mert kerestük Istenünket, az Urat, és ő nyugalmat adott nekünk mindenfelől. El is végezték sikeresen az építkezést. Ászá haderejét 300 000 júdai pajzsos és kopjás, továbbá 280 000 benyámini könnyű pajzsot viselő íjász alkotta. Ezek mind vitéz harcosok voltak. Kivonult ellenük az etióp Zehra 1 milliós haderővel és 300 harci kocsival, és megérkezett Márésá alá. Ászá is kivonult ellene, és csatarendbe álltak a Cefát a völgyben, Márésánál. Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az Úrhoz: Uram, neked nem nehéz megsegíteni az erőtlent a sokassággal szemben. Segíts meg bennünket, Urunk! Te vagy a mi Istenünk, mert rá támaszkodunk, és a te nevedben vonultunk-e tömeg ellen. Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit. És megverte az Úr az etiópokat Ászá és Júda előtt. Megfutamodtak az etiópok, Ászá és hadi népe pedig egészen Gerárig üldözte őket. Elestek az etiópok, és nem tudtak feltápászkodni, mert összetörtek az Úr előtt és az ő serege előtt. A júdeaiak igen sok zsákmányt ejtettek. Megvertek Gerár környékén minden várost, mert az Úrtól való rettegés fogta el azokat. Kifosztottak minden várost, mert sok zsákmány volt bennük. A jószágok aklait is lerombolták, és rengeteg juhot és tevét hajtottak el. Így tértek vissza Jeruzsálembe. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásan köszönjük neked, hogy mi magunk is külsőleg békés időkben szólíthatunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell fiainknak vagy apáinknak háborúba vonulniuk. Köszönjük, hogy nem jelenik meg ellenfél, ellenség, hogy leányainkon és asszonyainkon erőszakot vegyen. Köszönjük, Urunk, hogy békességben élhetünk. Tudjuk, Urunk, hogy a külső békesség is fontos, de még nagyobb, amikor belső békéje van valakinek. Ezért könyörgünk most ezen az órán, hogy add ezt nekünk. Add, hogy ne egy nyugtalanság legyen a mi életünk része, hanem beléd vetett bizalom, őszinte, hittel teljes élet. Te légy, Urunk, azoknak az imádságoknak a meghallgatója, amelyeket az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban is feléd intéztünk. Kérjünk, Urunk, a gyászolókért, a betegágyon lévőkért, szeretteikért, a gyógyulókért, imádkozunk az áldást kérőkért, ifjakért. Kérünk téged, hogy te légy az örvendezőknek öröme, és te légy, Urunk, a keresőknek útmutatója. Tudjuk, hogy ezt igédből adod meg nekünk, nem máshogyan, hanem igédet olvasva, annak magyarázatát lelked által, üzenetté formával adod. Bocsásd meg, Urunk, hogy gyakran duzzadt a mi fülünk, vagy éppen halk a mi szánk, nem tudunk rólad beszélni, vagy nem halljuk meg a te szavadat. Bocsásd meg, hogy kikapcsol a mi agyunk, amikor a te igédre figyelnénk, és teljesen máshol járnak a gondolataink. Arra kérünk téged, hogy szent lelkeddel most nyisd meg a mi életünket előtted, hogy befogadhassunk úgy, ahogyan hallottuk igédben. Köszönjük, hogy igaz a te igéd, hogy aki téged keres, az nem csak megtalál, hanem annak megjelented magadat, és az meg is ismerhet téged. Add ezt nékünk, Urunk, most, igédből és lelkedből, Jézus Krisztus által. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére. A már énekelt dicséretünket folytassuk, a 286-os énekünket, a 12. és a 13. versszakát énekeljük el. Kívánom hirdetni, írva található a Krónikák második könyvében, a 14. fejezet első 4 versében a következőképpen. Ászá azt tette, amit jónak és helyesnek lát Istene az Úr. Eltávolította az idegen oltárokat, és az áldozó halmokat, összetörte a szent oszlopokat, és kivágatta a szent fákat. A júdaiaknak pedig megparancsolta, hogy őseik Istenét, az Urat keressék, és teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat. Eltávolította Júda összes városából az áldozó halmokat, és a töményező oltárokat, és uralkodása alatt béke volt az országban. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, néhány magyarázó szóval tartozom, hogy miért is ezt az igét hoztam elétek, és miért ennek az igének a folytatása lesz a következő vasárnap. Néhányan talán még emlékezhettek arra, hogy amikor a konfirmációra készültünk, a konfirmáció alkalmán ifjainkat Jósafát történetén keresztül bátorítottuk és buzdítottuk, és akkor arra tettem egy ígéretet, hogy még megnézzük ezt a korszakot néhány mondat erejéig, néhány igehirdetés erejéig, hogyha nem is egymás utániságában, tehát most nem Jósafátnak az uralkodását követő időszakban, hanem az azt megelőzőket fogjuk hallani, és annak a magyarázatát Isten szent lelke segítségével a szívünkbe fogadni. Az igének a külső magyarázatához pedig hozzátartozik, hogy két háború közötti időszakról szól a felolvasott szakasz. Az előzményekben arról olvashatunk, hogy Salamon király uralkodása után az egykori hatalmas fénykorát idéző Izrael ketté szakad. A déli ország résznek a vezetője egy pogány asszonytól származott fiú lesz, Salamon pogány asszonytól, feleségétől származott fia lesz annak az uralkodója. A királyság felbomlása után ezt a déli részt, két területet, Júdát és Benyámint, innentől kezdve Júdeának hívják. Az északi ország rész 10 törzset von maga köré, és ennek a vezetője, ennek az északi ország résznek a királya pedig Salamon robotos felügyelője lesz, valószínűleg egy előkelő embere, néhányan azt mondják, hogy hadvezére lesz. És innentől kezdve az északi ország részt, ezt a 10 törzs által szövetségileg megalakított királyságot, ez pedig Izraelnek nevezik. A Krónikák és Királyok könyve megpróbálja bemutatni párhuzamosan nekünk mind az északi ország résznek az uralkodóit, mind pedig a déli ország résznek a vezetőit. És nem csak azt, hogy ki hogyan éli az életét, hogy ki milyen szövetségeket köt, hogy ki hogyan próbál kibontakozni, nem csak azt mondja el, hogy az északi ország rész vagy a déli ország rész hogyan keresi az Istennel való kapcsolatot, vagy éppen hogyan hagyja el, hanem arról is olvasunk, hogy a korábbi testvérek között gyakran háborús helyzet alakul ki. A Krónikák második könyvében a 13. fejezet éppen egy ilyen háborúról szól. Az északiaknak a vezetőjéről, akit úgy hívnak, hogy Jeroboám, és a délieknek a vezetőjéről, királyáról, akit pedig úgy hívnak, hogy Abija. Harc és háború. És tulajdonképpen ezt az időszakot, ezt a szűk, az egységes királyság utáni 20-30-40 esztendős időszakot, kicsit félve mondja az ember az ilyet, hogy azokat az átmeneti időszakokat, amelyekben mi magunk is vagyunk, azt vajon mi fogja jellemezni? Anarchia, vagy pedig áldás? Ki fog győzni? Az északi ország rész, vagy pedig a déli? Kedves testvérek, talán teoretikusnak, költőinek tűnik ez a kérdés, hiszen több ezer évvel ezelőtt játszódó eseményekről beszélünk. Mennyire érdekel, vagy mennyire izgat bennünket az, hogy ki győz egy-egy ilyen küzdelemben, egy-egy ilyen csatában. Viszont, hogyha úgy teszem fel a kérdést, hogy a mai napokban is, ha nem is népek és nemzetek közötti csatáról beszélek, hanem egészen egyszerűen azokról a csatározásokról, azokról a vívódásainkról, azokról a harcainkról, amelyek testvérek között zajlanak, mondjuk. A szószoros értelemben. Vér szerinti testvérek között zajlanak. Kinek lesz igaza? A napokban csak, hogy egy olyan helyzetet mondjak, amely a mindennapoknak a kérdése, meghal valaki, aki országos, hírű ember, találkozom a gyászoló szeretteivel, meghagyja a végrendeletében, hogy hogyan és miként történjen a temetése. Igen ám, de éppen ezzel párhuzamosan megkeres valaki más is, és azt mondja, hogy elhunyt a családból valaki, szeretné, hogyha tisztesen eltemetnénk. És abban a pillanatban döbbenek rá, hogy mind a két család ugyanabban a sírban szeretne temetkezni. De közben pedig kitagadták egymást az örökségből. Két testvér. Kinek van ilyenkor igaza? Ki az, aki jogos? Ki az, aki tisztesség szerint megemlékezhet az ő szeretéről? Nem kell ehhez halálesetnek történnie. Kinek az imádságát hallgatja meg az Isten, testvérek? Amikor peres felek vannak, amikor küzdelmes napjaink vannak, amikor mindenki a saját maga igazáért harcol, hogy nekem van igazam, akkor vajon az én imádságomat hallgatja meg az Isten, vagy a másik ember imádságát hallgatja meg? Amikor egy gyülekezetben problémák vannak, belső feszültségek vannak, amikor az Istennek kegyesei ugranak egymásnak, kinek ad az Isten igazat? Ezek azok a kérdések, amelyeket már értünk. Mert ezek rólunk szólnak. A mi világunkról beszélnek. Csak az a szörnyű, és egyben az a csodálatos, hogy Isten igéje ezeket a kérdéseket ismeri. Más összefüggésben, más harci cselekményben. Azt kell mondanunk, amikor a Krónikák könyvét olvassuk, hogy abban a harcban, először is abban a harcban, amely Abija, a déli ország résznek az uralkodója, és az északi ország résznek az uralkodója között volt, kimondható, hogy Isten annak az imádságát hallgatja meg, és amellé áll oda, aki az ő akaratát is elfogadja. Nyilvánvaló, hogy Isten nem támogathatja azt, aki rendelkezéseit áthágja, hanem csak azt, aki megtartja. És hogyha eljutunk erre a pontra, ennek a mondatnak talán az igazságára, akkor megértjük, hogy nem a saját magunk igazáról van szó. Nem a saját magunk vélt vagy valós mondatairól van szó, hanem Isten igazságáról és az iránta való engedelmességről. Milyen nehéz is ez. Elfogadni Istennek az igazságát. Elfogadni azt az igazságot, amellyel szembesít engem. Elfogadni azt az igazságot, amelyben engem is megítél, nem csak a másikat. Testvérek, nem csak az a fájdalmas, hogyha nép és nemzet egymással szembeáll, nemzet nemzet ellen támad, hanem a testvérek harcáról is olvasunk. Legyen számunkra az első intő jele, intő üzenete Isten igéjének az, hogy nem mi, hanem ő. Isten nem minket támogat, hanem azt, aki a rendelkezéseit megtartja. Így fejeződik be a 13. rész, evel a megjegyzéssel, hogy Abija pedig egy ütközet után, egy harc után hazatért, visszatért az ő urához, eltemették az ősi sírba, és utána pedig fia Ászá lett az uralkodó. Egy új király kerül a déli ország részbe, és ez az új király kezdi megérteni azt, hogy mi is volt az ő őseinek a küldetése, mi volt az ő őseinek a feladata. Hogyha nagy vonalakban megnézzük, megint kitekintünk, és próbáljuk érteni a helyzetet, a majdnem 3000 évvel ezelőtti helyzetet, politikai helyzetet is, meg társadalmi helyzetet, vallási helyzetet, akkor azt látjuk, hogy az Istennel való kapcsolattartás az végig kíséri a teljes Ószövetséget. Hogyan vagyok kapcsolatban Istennel? Ennek különböző formáit olvassuk, és ebben a különböző formai világban egyszer csak a királyok korában megjelenik egy teljesen új intézményesült forma, ez pedig a templom, amivel mi napi szinten találkozunk, mi itt úgy mondjuk csodánkán, hogy imaház, egy olyan hely, amely kiszakított, Istennek elkülönített hely, ahol hallgathatjuk a szavát, de ez nem volt mindig így az Ószövetség lapjain. Dávid király uralkodása, de leginkább Salamon király uralkodásával éri el ennek az útnak a végső pontját, hogy megépül a templom. És miért épül meg a templom? Azért épül meg a templom, két oka van. Először is Salamon király uralkodása idején az a templom építésének az oka, hogy Istent igazán tudják tisztelni. Ez a hely a templom, ahol Istent igazán lehet tisztelni. Ezért épül, nem másért. Az Isten előtti hódolat miatt, a leborulás miatt, az imádat miatt, ezért kell templom az Ószövetségben. És idáig el is jut Salamon király, megépíti a templomot, csak zárójelbe hedzem meg, de most nincs időnk kitekinteni, hogy innentől kezdve megszűnik, vagy nem nagyon tudjuk, hogy hova kerül a frigyláda. Már hallgat róla a Szentírás, most már mindent átvesz a templom. És ahogyan olvastuk a 84. Zsoltárt, vagy ahogyan énekeltük pontosabban a 84. Zsoltárt, ott pedig az emberek szívében megindul egy hatalmas vágyakozás a templom iránt. Hogy de jó a templomban téged imádni, Uram. A 84. Zsoltárnak különböző szakaszai ezt a belső vágyódást fogalmazzák meg, hogy mi kedvesek a te hajlékaid seregeknek, Istenem. Aztán a következő nagyobb gondolati egység, boldog, aki a te házadban lakik, és szüntelenül dicsérhet téged. Hát, milyen szép dolgokat mond a templomról az imádkozó Zsoltárnyírója. Vagy a következő nagyobb egység, bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer esztendő. Azt mondja a Zsoltárírója, jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Végig a templomnak az Istennel való kapcsolattartása a szerepe, és ezt értik meg a déli királyok, mert délen marad, Jeruzsálemben marad a templom, hogy ez egy központi kérdés, hogy ez Istent tudja valaki imádni. Azonban Salamon király uralkodásától kezdve egy másik fontos feladata is megmarad az uralkodónak, és valljuk be őszintén, hogy ebben Salamon elbukott, hogy vajon engedi-e az uralkodó, hogy pogány kultuszok megjelenjenek az ő birodalmában, országában. Azaz, hogy Így mondom most, nem lelkileg és nem teológiailag, lehet-e vetétársa az élő egy Istennek? Megengedi-e valaki, hogy mások leboruljanak pogány Istenek előtt? És azért rossz példa a Salamon, mert ő bizony a házasságai révén, a diplomáciai házasságai révén sok pogány feleséget is választ magának, és ezzel együtt megengedi ezeknek a pogány feleségeknek a saját vallásuknak, pogányságuknak a gyakorlását. Ászá idejében pedig a királynak már nem csak az a feladata, hogy Istent igazán tudják tisztelni, hanem hogy a templomi kultusz tisztán marad-e. Hogy az idegen istenek gyökeret vernek-e egy országban, vagy pedig nem. És azt olvasjuk Ászáról, hogy ő azt tette, amit jónak tartott az Úr. Ászá volt az a király, aki mindenben azt tette, amit jónak és helyesnek lát az Úr. Mi ez, amit jónak és helyesnek lát az Úr? Nos, az első az, hogy eltávolította az idegen áldozóhalmokat, kivágatta a szentként tisztelt fákat, összetörte a szentként tisztelt oszlopokat, lerombolta a tömjénező és áldozóhalmokat. Ez egy nagyon furcsa és egy nagyon kemény lépés az uralkodó részéről, viszont enélkül nincsen áldás, testvérek. Jeremiás próféta könyvében olvassuk azt, hogy amikor megszólítja az ifjú prófétát Isten, akkor azt mondja, most én feladatot adok neked, hogy gyomlálj és írts. Gyomlálj és írts. Enélkül nincs áldás. Testvérek, a gazba nem lehet vetni. Nem lehet vetni. Az megfojtja. Nagyon keménynek és nagyon radikálisnak tűnik Ászá királynak az első lépése, az uralkodásának az első fontos döntése, hogy ezek megszűnjenek. Vajon a mi személyes életünkben vannak-e ilyen gyökeret vert, belopódzott, helyet kapott idegen oltárok, áldozóhalmok, szent oszlopok vagy szent fák? Nem konkrétumra gondolok most. Nem arra, hogy megmutasd a te házadban, vagy a te kedvenc kiránduló helyeden ezt, hanem hogy valami, ami szépen, lassan gyökeret vert az életedben, ami nem Istentől való. Erre Isten azt mondja, hogy nem oda való. Ki kell takarítani. Most nyári időszak van, most nem szoktunk ilyen nagy takarításokat tartani, azokat valamikor ősszel és tavasszal tesszük, hogy ne maradjon kovász, ahogyan a régiek mondták a házban, az életünkben, de enélkül nem várhatunk áldást. Van olyan, amivel szakítani kell. A bűnre ezt mondja Isten. A bűnnel szakítani kell. Nem lehet vele kibékülni. Nem lehet azt mondani rá, hogy aranyos, hogy kedves. Talán éppen Konzoltán lelkipásztor testvéremtől hallottam azt, hogy egy ideig lehet a vadállatokat nagyon kedves kis, aztán oroszlána mondta, hogy lehet kis cicának gondolni. Hogy hasonló, mint a házi macska. De hogyha felnő, és hogyha megvadul, akkor az ember ellen fordul. Ne gondold, hogy ki lehet békülni a bűnnel. A bűnt el kell hagyni, mondja a Szentírás. És hozzáteszi mennyire egységesen gondolkodik a Szentírás, mert az előbb, akik figyeltetek és ismeritek a Szentírást, tudjátok, hogy csak féligasságot mondtam, amikor azt mondtam, hogy Jeremiásnak azt mondja Isten, hogy pusztíts és írts, azt mondja, hogy építs és plantálj. A pusztítás és az írtás csak úgy ér valamit, hogyha építesz és plantálsz. Nem ürességet akar az Isten. Mit tesz itt Ászá király? Azt mondja, hogy hoz egy nagyon komoly döntést, és utána azt mondja, keressétek az Urat, atyáitok Istenét, hát töltsétek be vele az életeteket. Ezt olvastuk, megparancsolta, hogy őseik Istenét, az Urat keressék, és teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat. Testvérek, keressétek az Urat! Nem légüres térben kell nekünk mozogni, hanem az Istennel betöltött térben élhetünk mi mindannyian. Kell hely az Istennek a mi életünkben. Ehhez szükséges a gyomlálás. De hogy abból érték, növekedés, kiteljesedés, ahogyan szoktam mondani, normális élet legyen, ahhoz az Isten kell. A norma egyfajta szabályt jelent ugyanis. A normális élet az Isten szerinti élet. A jó, hogy Ászá a jót teszi, az határozza meg, hogy összetörte a népének bálványait, és megparancsolta az Isten iránti hódolatot és tiszteletet. És hogyha ez így lesz, kedves testvérem, akkor az életedben minden nyomorúság ellenére ott lesz az Isten áldása. Azt kérdeztük az igehirdetésnek a legelején, hogy amikor a kaotikus átmeneti helyzetben anarchia vagy áldás? Anarchia vagy áldás? Összevisszaság, rend nélküliség, vagy pedig rendezettség, békesség lesz az életedben? Hát erről a békéről beszél. Gondoljátok végig, hogy milyen fontos az, amit itt megtesz. Mert a békesség az nem az, hogy, és a nyugalom nem az, hogy hátradőlünk, hogy most nem történik semmi, hanem hogy felkészülhetek az előttem lévő küzdelmekre, próbákra. Talán a könyökötökön jön ki Ágostonnak az a mondata, ami az életem egyik meghatározó, nem igei gondolata, hogy a béke az mindig a rendezettségnek a nyugalma. Ezt Ágoston, Szent Ágoston mondja. A béke az mindig a rendezettségnek a nyugalma, hogy rend van az életedben. És ezért nem kell kapkodnod, ezért nem kell idegeskedned, mert rend van benne. Ez a béke, a rendezettség nyugalma. Nem a hátradőlés, hogy most már minden rendben van. Ászá király azt mondja, hogy emberek, hogyha Istenhez fordulunk, akkor kezdjük el az építkezést, akkor erősítsük meg a városainkat, építsünk tornyokat rá, akkor hozzuk rendbe saját magunkat, a saját életünket. Milyen nagy kincs, mi azt gondolom, hogy nem is nagyon tudjuk értékelni, hogy nem háborús időkben élünk. Az idősebbek, akik átéltek háborút gyerekkorukban, vagy forradalmat, azok tudják azt, hogy milyen drága kincs, amikor békességben lehet az ember. Tudjátok, ilyenkor szoktam mondani, megint csak most önmagamat idézem, ez a legszörnyűbb, amikor a kis lányom, az Anna, a dédivel beszélget, és hogy a dédit megkérdezi, te dédi, te láttad ezt? Átélted ezt, hogy milyen az, amikor tankok, háború van, amikor a dédi papát elviszik hadifogságba, te átélted ezt, dédi? Ez valóság, olyan hihetetlen, mint csak a televízió képernyőiről meg különböző játékokból látjuk, te pedig átélted ezt, hogy milyen nélkülözni, milyen az, amikor lesöpörnek mindent a padlásról, hogy milyen az, amikor beraknak egy katonát hozzátok a házba, hogy őt el kell látni, te átélted, dédi. És tényleg lefogyva jött haza a dédi papa a fogságból, a nagy Szovjetunióból, és mindenki azon gondolkodott, hogy holnap meghal-e, vagy van-e még egy napja? A békesség, a nyugalom, az felkészít arra, hogy jönnek nehezebb idők. Jönnek harcos helyzetek. Mert hogy van egy utolsó harc, ennyi időnk van most még, és majd jövő héten folytatjuk, ebben a felolvasott igében is, amikor megjelenik Etióp királya, ahogyan olvassuk itt a Szentírásban, 1 millió katonával. És hallottuk előtte, hogy a békesség időszak az néhány százezer katonát adott Júdeának, és megjelenik Etiópia királya. Ez egy furcsa történelmi helyzet, most erről nem sokat beszélek. Nagyon ritkán olvasunk Etiópiáról önálló hatalomként, leginkább Egyiptom részeként hódított a Közel-Keleten, de most ebben az időszakban, itt a Krisztus előtt 800-as években, önálló hatalomként még Egyiptom, itt is egy kicsit megleckészteti Etiópia, és 1 millió emberrel ott áll. És akkor megtörténik az újabb csoda, hogy Ászá, amikor rovancsot tart, amikor megnézi, hogy hány katonája van, amikor beállítja őket csatasorba, akkor fölmegy egy hegyoldalba, és Istenhez kiállt. Uram, te meg tudod mutatni a te diadalmadat, győzelmedet, akaratodat egy kicsi seregen keresztül is. És akkor megtörténik a lehetetlen. Mint oly sokszor a Szentírásban megtapasztalja Isten népe az egykori és a mai azt, hogy nem kardokban, nem tankokban, nem bázisokban, nem csatahajókban kell bízni, és nem vadászrepülőkben, hanem az élő Istenben. És hogy az élő Isten győzelmet ad a lehetetlenben. Hányunknak van már ilyen belső bizonyossága, hogy ami emberileg lehetetlen volt, az az Isten mégis megadta. Az övéinek meghallgatta imádságukat, és megáldotta őket. Az áldás mindig az átmeneti időkben jelenik meg. Úgy az egyházi életünkben, saját liturgikus gyakorlatunkban, mint az Ószövetség lapjain. A legtöbbet olvasható szó az áldás az Ószövetségben, leginkább a pátriarkák történetében, az ősatyák történetében, vagy a Zsoltárok könyvében. De ez sohasem statikus dolgot jelent, sohasem a fotónak a pillanatnyi képét, hanem az Isten vezetését. Hát ezért az áldásért küzdött, könyörgött egykor Isten népe, és ezt az áldást kaphatjuk meg mi magunk is, hogyha valóban az Isten szerint éljük az életünket, ha oda rendezzük be, ha őt hívjuk segítségül, ha neki szentelt a mi életünk. Erre hív minket az élő Isten. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére. 270. dicséretünket énekeljük első versszakával. bennünk szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által háladással köszönjük, hogy igéd most odahoz bennünket saját életünkhöz, küzdelmeinkhez, harcainkhoz, csatáinkhoz, azokhoz a kérdéseinkhez, amelyekben azt kérdezzük, vajon velünk vagy-e, vagy éppen ellenünk. Engedd, hogy életünk téged kereső, téged magasztaló élet legyen. Add, hogy kitakarítsuk életünkből a kovászt, és add, hogy benned való életünk kiteljesedhessen. Így imádkozunk, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Add, hogy a mi dolgaink, amelyek békességes időket igényelnek, azok valóban a tőled kapott békesség jegyében teljenek. Adj időt a munkálkodásra, a felkészülésre. Adj időt, Urunk, a te keresésedre, a veled való közösség elmélyülésére. Csak így történhet, hogy nem anarchia, hanem áldás lesz az, amit te kínálsz. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezeti tagjainkért, ahogyan az igehirdetés kezdetén is kértünk a gyászolókért, most is imádkozunk értük. Kérünk a betegágyon lévőkért, a műtétre készülőkért, vagy onnan hazatértekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a pihenésre készülőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, nehéz szolgálatainkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megfáradtakért, könyörgünk gyermekeinkért, unokáinkért. Oly sok mindenkit bíztál ránk, Urunk, mi nem vagyunk királyok, mint Ászá, vagy éppen Abijá, vagy Salamon, de oly sok ember van mégis ránk bízva, közvetve vagy közvetlenül. Engedd, hogy a te példáltal szolgálhassunk nekik. Amen. Most csendes imádságát mondhatja el mindenki. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Szeretettel ajánlom gyülekezetünk áldásbékesség újságát, vigyük minél több családhoz, hogy többen olvashassák az Istenről szóló jó hírt. Napközis táborunkat augusztus 21-e és 24-e között tartjuk Pomázon, témája az állati küldetés, állatok a Bibliában, vakációs tábor költsége, ennek a 4 napnak 10 000 forint lesz. Jelentkezési határidő augusztus 5-e vasárnap 12 óra. Köszönjük, hogyha a testvéreink közül segítők, kísérők jelentkeznek a gyermektábornak a megszervezéséhez. Délelőttönként szoktunk egy kis 10 órait készíteni, ehhez kérünk segítséget, uzsonnával készülünk. Délután lesz egy nagyobb kirándulásunk is, oda is, hogyha elkísérnek bennünket a testvérek, köszönettel fogadjuk. Ifi táborunk augusztus 27-e és 30-a között lesz, erre is lehet jelentkezni Stitt János lelkipásztor testvéremnél. Kedves testvérek, az elmúlt héten Pomázon megszólalt harangunk, Köncöl Dániel testvérünk halálának harmadik éves évfordulóján. Tisztelettel jelzem, hogy július 1-én elhunyt Fintal László, 84 éves korában ipari formatervező volt, az Icarus buszoknak a tervezője volt, temetése 2018. július 12-én 11 órakor lesz a pomázi ravatalozóból. Alkalmainkat hirdetem, kedden 6 órakor Kékkereszt alkalom lesz Pomázon, Csobánkán bibliaórát tartunk 6 órától. Szerdán Pomázon lesz bibliaóránk, mely után bemutatjuk a csobánkai gyülekezeti és vendégház tanulmányterveit. Így aki nem tudta megnézni most itt Csobánkán a héten, ha átjön Pomázra, akkor ott is ugyanígy levetítjük ezeket a tanulmányterveket. Pénteken 14 órakor kéri Isten áldását közös életére Havasi Tamás testvérünk és Jóni Anita. 18 órától ifjúsági bibliaóra lesz. Vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon, melyen megkereszteljük Duró Leventét. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záró énekül a 455. dicséretünket énekeljük első versszakával. Testvérek, menjünk bátran! Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.